Krisztusban, szeretett testvéreim, két mélyen hívő emberről hallottunk az imént felolvasott evangéliumi szakaszban. Egyikük Jairus, a zsinagógának az előjárója, a másik pedig egy vérfolyásban szenvedő névtelen asszony. Mind a kettő hitt Istenben, hisz az Ószövetség embere nem volt ateista, számára Isten nem volt kérdés. És egészen biztos, mint ilyen ószövetségi hitből élő ember, mind a ketten betartották az ószövetségi előírásokat, tisztaságra, étkezésre, meg hát az Úrnapja megszentelésére vonatkozó összes parancsokat. De nem csak, hogy megtartották, hanem Jairus, ahogy megtudjuk róla, még szolgálatot is vállalt, hisz a zsinagógának az előjárója volt. Ehhez az ószövetségi hithez mind a kettőjük esetében hozzájött az, hogy hittek Jézus csodatevő, gyógyító erejében is. Nagyon fontos tisztáznunk, hogy ez még nem föltételezi azt, hogy ugyanazt hitték Jézusról, aki valóban volt. Semmi nyomát nem látjuk annak, hogy ők úgy, ahogy mi hisszük, hogy azt hitték volna, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Egészen biztos, hitük alapjául az munkált, hogy hallottak Jézusról, hallottak csodáiról, tehát valami fajta csodatevő prófétának, Isten emberének tartották, és ezzel a sajátos hittel keresték meg őt. Viszont az a dolog, hogy mind a ketten letérdeltek, Jairus még a csoda megtörténte után, az asszony meg a csoda megtörténte után, az mégis valami többet mond el. Tehát az ő hitük valahol a közön lehetett. Mindenképpen nagy valakinek látták Jézust. Ugyanakkor ők is rászorultak arra, hogy a hitükhöz bátorítást kapjanak, hallottuk, amikor Jairusnak hírül viszik, hogy meghalt a lány, akkor Jézus így bátorítja, ne félj, csak higgy, és végül az asszony pedig, leányom, hited meggyógyított téged. Amire én itt és most ebben az elmélkedésben föl szeretném hívni a figyelmet, és amit kedves testvéreim lelkére szeretnék föltétlenül kötni, az az, és ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben, hogy mind a két embernek, mind a két ember hitének, egészen pontosan fogalmazva, következménye volt. Ugyanis nincs következmények nélküli hit. Az akkor nem is hit. Akkor beszélünk hitről, ha hitünknek a saját életünkre lebontva következménye van. Ha valamit másképpen teszünk, ha valami egyéb motiváció is van. És hogy tisztán lássuk mind a két embernek az esetét, bár a történet egybefolyik, ahogy hallották, egy esemény sorozatnak a krónikáját hallottuk, én külön szedem, kétfele bontom a történetet. Elsőként Jairusról szólnék. Ahogy hallottuk a történetben, ő haldokló lányáért borult térre Jézus előtt. Az ószövetségi ember csak Isten előtt borult térre. Tehát az, hogy ő térdre borult Jézus előtt, ez már hitvallása javából. És Jézus elindul ezen szenvedő ember háza fele a segítségnyújtásnak a szándékával. Jönnek a hírhozók, ne fáraszt tovább a mestert, Jézus folytatja útját, és föltámasztja a 12 éves lányt. Milyen következményei voltak az ő hitének? Hát legelőször az, kedves testvérek, hogy imája, hódolata meghallgatásra talált. 12 éves kislánya visszajött az élők sorába. De a másik következménye olyan az ő hitének, amire szent meggyőződés, ami kedves testvéreim közül itt és most senki sem gondol. De amikor azt mondom, hogyha elővesszük otthon a szentírásunkat, és megkeressük a János evangéliumának a 9. fejezetét, ahol a vakon szülött leírása van megörökítve. Miről van szó ott? Jézus meggyógyít egy embert, egy vakon szülött embert, amely gyógyítás kapcsán a zsinagóga elöljárói, egészen pontosan a Sanhedrin, elkezdi vallatni a szülőket, hogy hogy is áll a dolog a ti gyermeketekkel. És azok tudják, hogy milyen következménye van, ha azt fogják mondani, hogy Jézus gyógyította meg, ezért azt mondják, hogy megvan a kora, őt kérdezzétek, mossák a kezeiket a szülők. Amikor Jézus találkozik a vakon szülöttel, másodjára és bemutatkozik neki, hogy én adtam vissza neked a szemed világát, és az hódol előtte, megköszöni a gyógyulást, és ezt megtudják az előjárók, akkor kidobják a zsinagógából. Tehát Jézus nyilvános működése idején mindaz, aki bemerte vallani, hogy őt Jézus meggyógyította, hogy Jézus vele valami különös dolgot tett, az menthetetlenül utcára került a zsinagógából. És akiről a zsinagóga levette a kezét, az idegen volt a fajtája számára. Nos, itt látszik, hogy mekkora hite volt a zsinagóga előjárójának, hogy fölmerte vállalni ezt a kockázatot. Nem számít, honnan dobnak ki, mi történik velem, mi lesz velem. Találkoztam Jézussal, Jézus meggyógyította a lányomat, és gondolom ezzel az apának, az anyának a szívét is, mert hát a beteg gyermekkel együtt szenvednek mindig a szülők is. És ezt ők vállalták. És ez a vállalás nem volt más, mint tanúságtétel, hitvallás. De még valami történt, és ehhez egy kis költeményt szeretnék idézni, amely a Jairus leányának meggyógyítását foglalja költeménybe. Szenved Jairus leánya, atya Jézust kéri, várja, jaj, már haldoklik az ágyon, mester, gyógyítsd meg a lányom. Jézus a küszöbön átlép, késő jajgatja a háznép, meghalt a szívese dobban, miért is nem siettél jobban? És Jézus szól nagy szeretettel, lányka, néked mondom, kelj föl, és a gyermek ül is nyomban, mert a szónak hatalma van. Mert a szónak hatalma van. Jairus megtapasztalta Jézus szavának az erejét, az isteni szónak az erejét. Az emberi szónak is van ereje. Hányszor lerobbanunk, húzzuk a földön a szárnyainkat, csak azért, mert megaláztak, mert hát foglalkoztak velünk, és nem az igazságot mondták. Vagy felbuzdulunk, felvédulunk, ha megdicsérnek bennünket. Vagy új erőre kapunk, ha elismerik képességeinket. Vagy ha valaki gyászunkban őszintén kíván részvétet. Ezek a szavak jól esnek, ezek a szavak gyógyítsák a lelkünket. Ezeknek a szavaknak is erejük van. De ha belegondolunk abba, hogy Isten a szavával teremtette a világot, a látható és láthatatlan világot, hogy szavával hívta a prófétákat, az ő szavának erejével tettek csodákat a próféták. És Jézus minden egyes csodájánál kulcs szerepe van a szónak. Nem ami hókusz-pókuszt végez, egyszer keni meg valakinek a szemét sárral, de máskor mindig szavával gyógyít, mert az ő szavának hatalma van. Nos, aki igent mond Jézusnak, aki elismeri Jézust, az el kell ismerje Jézus szavának az erejét is. A jézusi szó gyógyító erejét. És miért fontos tudni ezt? Azért, kedves testvérek, hogy amikor gondjaink vannak, amikor problémáink vannak, amikor valakiért szenvedünk, akkor vegyük kézbe a Szentírást. Akár találomra nyissuk föl valahol, és kezdjük olvasni, mert egészen biztos rábukkanunk egy szóra, egy isteni szóra, amely erőt önt belénk, amely megvigasztal, amely bátorítani tud, amely kitartásra sarkal, amely talán újjá is szül bennünket. És akkor megtapasztaljuk az isteni szónak a hatalmát, amit Jairus megtapasztalt, hiszen szavával föltámasztotta az ő életből távozó kislányát. Higgyük el, hogy a szónak ereje van, az isteni szónak pedig különös ereje. És akkor most nézzük a másikat, a vérfolyásban szenvedő asszonynak az üzenetét. Míg Jairus a gyermekéért ment Jézushoz és borult le előtte, addig ő a saját problémájával ment Jézushoz. És ami számomra nagyon különös, és ez a keleti embernek a mentalitása, a gondolkodás módja, hogy hitt az érintésnek az erejében. Ahogy mondtam, keleten vagyunk. Az egyik izraeli út alkalmával történt, egy magyarországi nénike futott hozzám, hogy jaj, atya, most mit csináljunk, mert ahogy jöttünk a járdán, az arab, aki ott a gyümölcsöt árult, a gyerekét az egyik társunknak a kezébe nyomta. És akkor csaptam a homlokomra, hogy bocsánat, én mulasztottam, nem mondtam el egy igen fontos dolgot. Keleten a vándort, a zarándokot szentnek tartják. És az ott élő arab ember azért teszi a zarándoknak a kezébe, az ölébe az ő gyermekét, ha éppen beteg, vagy ha nem beteg is, mert úgy hiszi, hogy az érintés kapcsán áldás származik rá. És aztán mentem és megáldottam a gyereket, én is a karjaimba vettem és kaptam egy nagy ölelést az illető férfitől. És ott járnak keleten, erre figyeljenek oda. Miért állnak ortodox testvéreink akár órákat is sorba azért, hogy valahol egy kitett erekjét megérintsenek, lerúlják a kegyeletüket? Keleten vagyunk, ez a keleti mentalitás, az érintésnek a vágya, az érintésből kapható erőnek a hite. Most ezzel a hittel ment az asszony Jézushoz, hogyha érintem is, csak ha ruháját érintem is, meggyógyulok. És ezt a hitet Jézus megajándékozta a gyógyulás ajándékával. Talán többekkel már előfordult, hogy egyszer csak furcsán kezdte érezni magát. Gyanakodott, hogy valami nincs rendben, de azért imádkoztunk, meg hát puhatolóztunk, érdeklődtünk, hogy vajon mi lehet ez. El akartuk hessegetni a gondolatot, aztán egyszer csak rá kellett jönnünk, hogy valami betegség van bennünk, valami nincs rendben, És akkor elkezdtünk menni orvoshoz, vagy orvosokhoz, elkezdődött a vesszőfutás. És amikor már körbejártunk mindent és mindenkit, és amikor már teljesen reménytelen, akkor eljövünk a plébániára, és misét akarunk mondatni, mert hát ha az is segít. A 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony az evangélista szerint az orvosokra költötte mindenét, és csak azután jött Jézushoz. Jézus Sirápfia könyve 38. fejezetében, a 12. versben a következőket mondja az orvosokról. Van, amikor az ő kezében van a gyógyulás, az egészség, mert hiszen ő is könyörög az Úrhoz. Az orvos Isten eszköze, Isten gyógyító eszköze. A mai ige arra buzdít, hogy ne legyünk kizárólagosak, csak amiután már az orvosok csődöt mondtak, akkor futunk Istenhez, hanem valahogy a kettő működjék együtt. A betegség első jeleinél forduljunk Istenhez, de forduljunk az orvoshoz is. Engedjük meg, hogy az orvos tegye a kötelességét, tartsunk be mindent, amit ő kér, mert hát ő Isten eszköze, és ugye mekkora bízalmunk van a hívő orvosok fele, és hála Istennek olyan szép számmal vannak. És ha kettőt együtt, akkor egészen biztos, hogy megtörténik bennünk is, ha nem is a testnek a gyógyulása, hanem a léleknek a gyógyulása. Mert tisztázni kell egyszerűen mindenkorra, hogy Isten bennünket üdvözíteni akar. Hallottuk az első olvasmányban, a halált nem Isten találta ki, a halált mi hoztuk a nyakunkba, mi emberek a bűnnel, a bűn zsoldja a halál, mondja Pál apostol is. Tehát inde unde meg kell halnunk. De ha igénybe vesszük a lélek gyógyító eszközét, azt, amit Jézus tud adni a Szent Jónásban, a Szent Kenet szentségében, az olvasott, hallott igében, akkor egészen biztos, hogy megtörténik bennünk az a csoda, hogy tudomásul vesszük azt, ami van, és felnővünk Isten akaratára. Felnővünk Isten akaratára. Biztos, hogy nincs köztünk senki, aki nem hallotta volna életében legalább egyszer Tóth Árpád, Isten oltókése című költeményét, idézni fogom, csak azért, hogy emlékeztessem, hogy ez az ember ugyan fiatalon halt meg, de mennyire felnőtt Isten akaratának az elfogadására. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éleskését megáldom, és mosolygom az ostobák dühött jaját és fiú elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokban néz, könnyekkel szépült, orcát fényű arcom. És még egy tapasztalat. 38 évi papsággal a hátam mögött arra is rá kellett döbbennem, rá kellett jönnöm, hogy amikor ott ülök a beteg, sok esetben éppen a haldokló ágya szélén, vagy ágya mellett, akkor nem mindig az én szavaimnak van fontossága ott. Ha tudok mondani Isten ihlette szavakat, szentírási vigaszt, akkor annak ott helye van. De mindezeknél sok esetben sokkal többet mond az, ha megfogom a kezét. Ezt valahogy így fogalmaztam meg fele úton magamnak. fogd kezét a szenvedőnek, s hallgass, és ez lesz a legszebb prédikációd. Fogd kezét a szenvedőnek, s hallgass, és ez lesz a legszebb prédikációd. De ezt nem csak én papként, hanem önök is megtehetik betegeikkel. Fogni a kezüket és engedni, hogy elinduljon az érintésnek a párbeszéde. Hát az, hogy megfogom a kezét, azzal azt is tudtára adom, hogy fontos vagy. Veled érzek, veled szenvedek, érted imádkozok, érted vélasztok. És ez valami olyan energiát tud átvinni a másikba, hogy az a másik, az a beteg végül is felnő arra, amire felnőtt Tóth Árpád. Felnő Isten akaratának az elfogadására. Hát, drága jó testvérek, ezeket a gondolatokat akartam önöknek átadni a mai vasárnapon, a két mélyen hívő ember példáját elemezve, Jairus és a vérfolyásban szenvedő asszony példáján keresztül. Építsük be magunkba ezeket a gondolatokat, és higgyünk a szó erejében, higgyünk az érintésnek az erejében, higgyünk abban, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Amen.